Az már látható, hogy túlfogyasztás van minden téren a világban, és a szakemberek régen kimutatták már, hogy napjainkban az épületek a világ energiafogyasztásának több mint 30%-át teszik ki, ami az előrejelzések szerint 20 év múlva már a 80%-os arányt is elérheti. Ez így van egyébként? Tényleg több mint 30%-át teszik ki az energiafogyasztásnak az épületek?
Ezt én is meg tudom erősíteni, hogy valóban így van. Hogyha európai szinten vizsgáljuk a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy a tagállamok a teljes energiafogyasztásnak körülbelül 40%-ában felelősek az épületek, és az üvegházgáz kibocsátás, ugye itt leginkább a széndioxidra, de nem csak a széndioxidra gondolhatunk, nagyjából olyan egyharmada köthető az épületállományhoz, tehát annak érdekében, hogy a klímacélokat, azaz itt a klímasemlegességről beszélhetünk 2050-re, tehát hogyha ezt el szeretnénk érni, akkor ez a jövőkép jelentősen fog függeni attól, hogy mit kezdünk a jövőben az épületeinkkel.
Annál is inkább, mert ugye az urbanizáció és a népesség növekedés az nem fog megállni, sőt, egyre nagyobb méreteket ölt. Magyarán egyre több épület nő ki a földből, ezt láthatjuk egyébként a mindennapokban. A szélsőségessé váló időjárási viszonyok pedig ugye egyre nagyobb terhet rónak a hűtési-fűtési rendszerre. Így valahol egyébként érthető tényleg az a megdöbbentő növekedés, hogy 80%-os arányt is elérheti 20 év múlva az épületek energiafogyasztása.
Így van pontosan. Még európai szinten is, ahol hát azért az urbanizáció már nem annyira jelentős mértékű, még európai szinten is azt mutatják a vizsgálataink, hogyha jelentős változtatást nem teszünk az épületállomány korszerűsítését illetően, akkor az energiafogyasztás legalább egy 20-25%-kal emelkedhet, úgyhogy nagyon fontos lesz az, hogy milyen irányban teszünk változtatásokat. A klímaváltozást, hogyha európai szinten vizsgáljuk, akkor egy melegedő trend körvonalazódik, ugye az elmúlt években is már láttuk, például a hőhullámok száma is milyen jelentősen növekedett, ugye nem kell messzire mennünk, csak az idei nyárra kell gondolnunk. És hát ennek eredményeképpen az látszódik, hogy az épületekhez kapcsolódó ugye fűtési igény jelentősen csökkenhet a jövőben, de ugye megfordítva a másik oldalról a hűtési igénynek az emelkedése várható. Egyébként, hogyha a kettőt egymáshoz arányosítjuk, összevetjük, akkor azért a nettó változás, hogyha csak a klímaváltozás oldaláról vizsgáljuk, akkor azért egy enyhe csökkenést eredményezhet, habár Európában, hogyha bekapcsoljuk az egyenletbe a népesség számváltozást, akkor egyes európai, főleg hűtés által dominált részeken a klímaváltozás és a népességváltozás hatására nagyvárosokban emelkedhet az össz energia igény.
És akkor itt jön be az önök cikke, mert ugye önök azt mondják, hogy a klímaváltozás mérsékléséhez mielőbb zöld energiával kell hűtenünk és fűtenünk épületeinket, és ugye nemrégiben az egyik legrangosabb tudományos folyóiratban jelent meg az európai épületek klímára gyakorolt hatását vizsgáló kutatási eredményekről szóló cikk, amelynek a második szerzője ön dr. Molnár Gergely, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi adjunktusa. Hát beszéljen nekünk egy kicsit erről a cikkről, hogy milyen aspektusokból vizsgálták az épületeket, és ezt az egész kérdést.
Hát kicsit távolabbról indítanám, a kutatás egy Európai Uniós projekt keretén belül valósult meg, amelynek célja nem csak az épületekhez, hanem a teljes energiaszektorhoz köthető üvegházgáz kibocsátás drasztikus csökkentésének a vizsgálata. A projektben összesen 11 ország, 13 egyeteme és kutatóközpontja vett részt. Magyarországról a Közép-Európai Egyetem volt tagja ennek a konzorciumnak. A kutatócsoportunkat dr. Ürge Worsatz Diana vezette, és a mi konkrét feladatunknak a fókuszában csak az épületállomány állt. És hát leginkább arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mik azok a kulcsfontosságú tényezők, amelyek meghatározhatják az épületeket érintő EU-s stratégiák sikerességét. És elemzéseinkben különböző forgatókönyveket feltételeztünk az európai épületállomány modernizációjának várható ütemét illetően, és hát megdöbbentő különbségek rajzolódtak ki az egyes energiaigény és széndioxid kibocsátási jövőképek között. Hát azt tudhatjuk, hogy napjainkban az Európai Unió épületeinek hozzávetőleg 85%-a 2000 előtt épült, és nagyjából 75%-a ezeknek az épületeknek emiatt igen alacsony energiahatékonyságú, azaz ugye számottevő korszerűsítése lenne szükség. És hát a cikkünknek, a kutatásunknak az egyik fő üzenete éppen az, hogyha a jelenlegi felújítási ütemen nem tudunk gyorsítani, akkor nem leszünk képesek nemhogy csökkenteni, hanem egy növekedő energiaigény adódhat. Ezzel szemben a másik oldali ajánlat az úgy néz ki, hogyha viszont sikerülne a teljes állománynak minimum 3%-át felújítani, és hát eközben az energiafogyasztást 60-70%-kal csökkenteni, ugye a hatékonyság felújítások révén, akkor a 2050-es céldátum környékére már a maradék energiaigény többé-kevésbé fedezhető lehetne megújuló energiaforrások felhasználásával.
Elgondolkodtató egyébként mindaz, amit mond, és pontosan abba kapaszkodnék bele, amit az elején mondott, hogy körülbelül olyan 4,4 millió lakó ingatlan van Magyarországon, ezt teszi ki a hazai állomány, szerintem már lehet, hogy ennél több is, és ennek 70%-a nem felel meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai követelményeknek. És vannak rá adatok, hogy megközelítőleg Magyarországon a felhasznált összes energia 40%-át épületeinkben használjuk fel, és ennek mintegy kétharmada a fűtés, hűtés számlájára írhat. Na most az, amit ön mond, hogy át kell térnünk a zöld energiára, szóval ez hogyan valósítható meg, ha Magyarországon a lakóingatlanok 70%-a nem felel meg az előírásoknak?
Hát igen, ahogy ön is mondta, nagyjából az épületi energiaigénynek a döntő része, úgy 60-65%-a valóban fűtés kapcsán keletkezik. Egyébként ezt követik a világítás, elektronikai eszközök, mint a használati melegvíz előállításához szükséges energia. Érdekes lehet egyébként a hűtési energiafogyasztás, hiszen az 2022-ben ugyan EU-s átlagban, de csupán egyetlen 1% volt, tehát ez meglepő lehet első hallásra. Jól lehet, ugye az éghajlatváltozás okozta a hőmérséklet emelkedés miatt ez a szám mindenképpen növekedhet a jövőben. Hogyha a kérdéskört a felhasznált energiahordozók irányából vizsgáljuk, akkor talán azt mondhatjuk, hogy az energiafelhasználásnak ugye csupán egynél támaszkodik megújuló energiára, tehát a fő forrás még mindig a földgáz, és hogyha a fűtést nézzük, akkor olyan 40%-os gázarányjal számolhatunk, 30% fa, 10% olajtüzelés, tehát ez semmiképpen nem szerencsés. Itt ugye alapvetően egy elektrifikációs folyamat lenne a szerencsés a fűtési energiafelhasználás kapcsán, tehát a jelenleg gáz alapú, klasszikus vagy kondenzációs gázkazánokat hát elektromos eszközökre kell cserélni úgy, hogy közben az áram előállításban a megújulók részarányát minél jobban növeljük. Ennek, hogyha magyarországi aspektusát vizsgáljuk, akkor ugye elsősorban a napenergia lehet egy megfelelő eszköze. Egy másik vizsgálatunk egyébként azt is megmutatta, hogy a tetőre telepített napelemek energiatermelő, áramtermelő potenciálja az teljes mértékben képes arra, hogy kielégítse még akár egy megnövekedett áramfelhasználási igényt is.
Tehát akkor egyébként ez lenne a jövő, a napenergia?
Ez meglehetősen ország specifikus. Nyilvánvalóan azért akár Magyarországon, akár tőlünk délebre lévő országoknál a napenergia az mindenképpen egy jó megújuló energiaforrás lenne, de mondjuk az északi országok esetében szóba jöhet a vízenergia, szóba jöhet a szélenergia, ugye ott inkább az elterjedtebb felhasználási mód. Egyébként például Szegeden egy nagyon jó kezdeményezés, hogy az itt a felszín alatt jelenlévő geotermikus energiára nagy hangsúlyt fektetnek annak a kitermelésére, tehát nem lehet itt egyértelműen egyetlen egy megújuló energiaforrás mellett letenni az esküt, de mindenképpen a napenergia és különösen a tetőre telepített technológiája segíthet az energiahatékonyság növelésében és a széndioxid lábnyom csökkentésében.
A kutatásban ugye különböző ilyen energiamodellezési technikákat, meg modernizációs forgatókönyveket hoztak létre. Ezek mit tartalmaznak? Tehát ezek hogyan néznek ki, hogyan kell ezt nekünk elképzelni, mert hogy ugye itt több országról van szó, akik ebben a kutatásban részt vesznek. És ugye mindenhol vannak szerintem jó gyakorlatok, sőt, hát az Európai Unión belül, de mondhatjuk az egész világot, nagyon sok olyan ország van, akik jóval előrébb járnak ebben a tekintetben nálunk.
Így van, a kutatásban országspecifikusan készítettük el ezeket a forgatókönyveket, már ugye a meglévő elért különböző indikátorszámok alapján, itt ugye megemlíthetem a felújítási arányt, akkor az épületnek az adott energiafelhasználási típusra vett fajlagos energiafelhasználását, megújuló energiaforrásoknak a részarányát, különböző épület specifikus mérőszámokat, hát ezek mind-mind részét képezték ezeknek a forgatókönyveknek, és akkor hát ezeknek megnéztük az átlagos értékeit, és ezekhez képest megfogalmaztunk egy állandóra vett értéket, egy ahhoz képest egy jelentősebb felújítási arányjal és energiamegtakarítással számoló energiahatékonysági értéket, és egy nagyon ambíciózus 2-3%-os mély felújítási arányértéket is, és megnéztük, hogy ezekben az esetekben különböző megújuló energiapenetrációk mellett milyen CO2 kibocsátás csökkenés lehetne elérni.
Mi ennek a további sorsa? Mert nemzetközi kutatócsoportok is jelentkeztek már lehetséges jövőbeli kooperációs igényekkel.
Igen, ugye mi az energiaigény irányából vizsgáltuk elsősorban a problémát, habár modelleztük részben a napenergiának a hozzájárulását, feladatát az energiahatékonyság növelésében, de hát ugye, ahogy mondtam is, nem csak a napenergia létezik, mint fontos energiaforrás, megújuló energiaforrás, hanem ugye az északi országokban más technológiák is jelentős hasznot hozhatnak, ezért elsősorban az északi országokból jelentkeztek más megújuló energiaforrás modellező kutatócsoportok, és azt szeretnék, hogy az ő eredményeiket is próbáljuk beintegrálni a modellünkbe, és így egy több lábon álló elemzést, egy még szélesebb spektrumot átfogó elemzést tudnánk elérni.
Ha ez az elemzés megvan, akkor gondolom utána tudnak javaslatot is tenni arra, hogy mit kellene tenni, illetve hát ezt már látjuk valahol, hogy energetikailag nagyon fel kellene újítani a házakat Magyarországon. Na most ez egy hosszú folyamat, és ehhez források kellenek. Itt egyértelműen az Európai Uniónak az épületfelújítási programjaira tud támaszkodni Magyarország?
Hát azt látjuk jelenleg, hogy felújításra való EU-s összeg az nagyjából olyan 50 milliárd euró évente. Más közgazdasági elemzések kimutatták, hogy hozzávetőleg ennek az ötszörösére lenne szükség évente, tehát még elég jelentős az a forrás különbség, amire szükség lenne. Ezt több irányból lehetne pótolni. Ugye itt az egyik gondolat, és ebbe az irányba már el is mentek a tárgyalások, és már bevezetésre fog kerülni 2027-ben az új széndioxid kvóta rendszer, amelyből hát jelentős mennyiségű forrás állhat majd rendelkezésre a felújítási összegek felskálázására. Tehát ez mindenképpen egy fontos szegmens, és hát a bankszektort is mindenképpen arra kellene ösztönözni, hogy még több zöld hitelt adjon az emberek számára. Csak itt ugye az a probléma, hogy a leginkább energiaszegénységbe élő emberek számára a különböző támogatásokhoz hozzáférés az viszonylag alacsony szinten van, ugye hitelekhez nem jutnak hozzá, az EU-s források nem elegendőek feltétlenül az ő ingatlanaik felújítására, tehát itt még azért számos teendő vár ránk.
Igen, mert akárhogy is nézzük, nagyon sok pályázati forráshoz önerő kell, az emberek többsége nem rendelkezik vele, és akkor például a napenergia telepítésénél voltak és vannak jelenleg is napenergia telepítési pályázatok, és nagyon sok háztartás elvérzik ott, hogy például nincs a három fázis meg. Tehát ahhoz, hogy napenergiát föl lehessen telepíteni, a háznak mondjuk az energetikai rendszerét is felújítani kell, ami több 100 000 forint. Lehet, hogy ezt ugye később a pályázat kifizeti neki, de ezt meg kell előlegezni. Na most ezt nem biztos, hogy minden magyar háztartás meg tudja. Sőt, azt is olvastam, hogy egy komplex felújítás, mondjuk egy 100 négyzetméteres háznál akár a 10 millió forintot is elérheti. Viszont megéri megcsinálni, mert hogy egy teljes felújítással a jelenlegi rezsi 50-60%-át is meg tudjuk spórolni.
Sőt, hogyha egy olyan mély felújítást alkalmaznak, ami valóban a teljes épületre vonatkozik, és az intenzív minden szegmensét vizsgálja az épületnek, akkor ebben az esetben a felújítási cikluson belül, tehát 15-20 éven belül abszolút elérhető az, hogy a belefektetett összegnek akár a többszöröse is visszajön, hiszen gondoljunk például arra, hogy egy felújított ingatlannak az értéke is jelentősen növekedik a felújítás hatására. Egyébként igen, ahogy mondta, számos program már van ilyen energiahatékonysági felújításokra, ugye július 1-től bevezetésre került az energiahatékonysági otthonteremtési program, illetve hát várható a vidéki otthonteremtési program, és itt ugye a minimum elvárt energia megtakarítás az 30%. Kérdés, hogy esetleg anyagilag a felújítást végző lakosság képes lesz-e ambíciózusabb lenni ehhez az elvárt minimumhoz képest, mert ez nagyon fontos lenne hosszú távon a dekarbonizációs célok érdekében.
Magyarország termálvíz nagyhatalomnak számít. Akkor miért van az, hogy a termálvizet nem hasznosítjuk tényleg fűtésre? Ugye ebben Szeged élen jár, de még ott is nagyon sokat kell tenni azért, hogy mondjuk az egész várost rákapcsolja a termálvíz hasznosításra, de megérni. Nagyon drága?
Hát igen, itt is úgymond a bekerülési költség igen magas, meg hát a kitermeléshez szükséges infrastruktúrának az előállítása emészthet fel nagyobb költséget. Ugye itt a Dél-Alföld elsősorban azért rendelkezik nagy potenciállal a geotermikus energiát tekintve, hiszen itt a kőzetréteg az a legvékonyabb az országban, tehát viszonylag könnyebb kitermelni a geotermikus energiát, és ugye ezt hűtésre és hát melegvíz előállításra felhasználni.
Mondta, hogy folyamatos ez a kutatás. Ha meglesznek az eredmények, akkor ezt a politikai döntéshozók elé rakják, hogy itt egy megoldás, hogyan lehetne csökkenteni az épületek energia valóságát?
Igen, ugye alapvetően ez a cél, és maga ez az EU-s kutatás is, ennek eredményeként a legutóbbi cikkünk publikálásra került, ott egyébként a döntéshozókkal és az épületi iparban lévő szereplőkkel is folyamatos egyeztetés folyt már a kutatás első fázisában, tehát számos bemenő adat, számos információ az ő adatközlésük alapján állt rendelkezésünkre, úgyhogy már a kutatás első részében megvolt a folyamatos kommunikáció kutatók, illetve a döntéshozók, valamint a gyakorlati emberek részéről, úgyhogy ez a kapcsolat természetesen fent maradt, és a jövőben is igyekszünk az eredményeket minél több fórumon keresztül összefoglalni.
Olvastam egy olyat is egyébként, hogy az uniós tagállamoknak optimális, minimális energiahatékonysági követelményeket kell ugye meghatározniuk, és hogy ezeket 5 évente felül kell vizsgálni, és hogy ezeknek ki kell terjedniük az épületre helyiségfűtés, helyiséghűtés, használati melegvíz, szellőzés, beépített világítás, egyéb épületgépészeti rendszerek. Ezekből az adatokból tudnak elemzéseket létrehozni, hogy mennyi energiát fogyasztanak az épületek? Tehát erre ezért van szükség?
Igen, itt úgynevezett érzékenységi vizsgálatokat tudunk készíteni, tehát megnézzük, hogy különböző kritikus értékek mellett mi várható a jövőben, ugye mind az energiahatékonyság, energiafogyasztás és széndioxid kibocsátás mennyiségeit tekintve, és akkor itt ezek alapján rajzolódnak ki azok a forgatókönyvek, amiket mi vizsgálunk, és ami alapján ezeket a különböző jövőképeket próbáljuk elemezni.
Ha magát a Szegedi Tudományegyetemet nézzük, és a tanszéket nézzük, akkor az látható, hogy egy kicsit más irányba is el kell mennie a tanszéknek? Tehát itt a klímaváltozást, ha nézzük, ami ugye kihívások elé állítja a szakembereket. Annyi mindent kell figyelni egy-egy kutatásnál, az éghajlattól kezdve, meteorológiai adatokig, térinformatikáig. Tehát az ember sokszor nem is gondolná, hogy az a tanszék, ahol ön is dolgozik, mi mindennel foglalkozik. Tehát például ugye a Földrajz és Földtudományi Intézet.
Ez teljes mértékben így van. Ezek a kutatások is most már különböző kutatócsoportok összefogásával zajlanak, úgynevezett konzorciumok alakulnak, és ezek a kutatócsoportok teljesen eltérő területről is érkezhetnek, akár tehát közgazdászok, meteorológusok, energetikusok, mérnökök, tehát számos területről érkező mutatóknak az összefogásán alapul most már a legtöbb vizsgálat. Ugye erre azért van szükség, hiszen az információ mennyiség az rendkívüli módon megnövekedett, és hát valóban annyira komplex rendszereket vizsgálunk, hogy egyetlen egy tématerületnek a képviselője az nem tudná teljes mértékben átlátni ezeket a rendszereket, ezért mindenképpen ilyen úgynevezett interdisziplináris, tehát több tudományterületet lefedő vizsgálatokra van szükség. Itt egy ilyen vizsgálat például ugye mérnöki, energetikus, közgazdász, energiameteorológia, napenergiahoz értő meteorológus, tehát számos-számos területnek az egyvelege tud egy ilyen nagyobb impaktú kutatást végrehajtani.
Ugye itt mondta azt, hogy ugye az épületállományt föl kell újítani Magyarországon tömegesen, de ugye ez jutott eszembe, hogy ez egy dolog, hogy mondjuk föl kell újítani, de az ehhez szükséges anyagok, meg berendezések. A hazánkban is van gyártókapacitás, tervező, meg kivitelező szakember, de elegen vannak ehhez? Mert itt mondjuk, hogyha ez beindulna, akkor itt lehet, hogy föllépne például egy ellátás hiány, amit mindenféleképpen ki kell küszöbölni, és mondjuk az jó lenne úgy kiküszöbölni, hogy hazai dolgokból oldjuk meg, és ne pedig úgy, hogy külföldről kelljen rendelni az ökológiai lábnyomot növelve ezáltal.
Ezzel kapcsolatban ugye azt lehet elmondani, és ezt már láttuk, hát mind a pandémiás időszakban, mind pedig utána is, hogy ezek az ellátási láncok, hát igen, csak sérülékenyek, és ezek egyszerűen ahhoz vezetnek hozzá, hogy vagy nincsen a felújításhoz szükséges nyersanyag, vagy annak az ára drasztikusan növekedik, mint ahogy azt tette az elmúlt pár évben is. Tehát valóban arra lenne szükség, hogy minél szélesebb körben történjen ezen alapanyagoknak az előállítása. Itt most, hogyha a megújuló energiaforrások irányából vizsgáljuk a kérdést, és mondjuk a napelemek irányából vizsgáljuk azt, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy az Európai Unió a napelemek szempontjából nagyon nagy mértékben ugye a kínai importra van rászorulva. És ugye ezek a napelemek például nagy mennyiségben tartalmaznak különböző félvezetőket, és hát a geológiai vizsgálatok, nyersanyagvizsgálatok arra engednek következtetni, hogy ezeknek az előállítása, bányászata jelenleg meglévő kapacitásokat ismerve pár évtized múlva akár jelentősen megcsappanhatnak. Tehát lesz egy nagy alapanyag igény, de nem biztos, hogy ezt minden esetben sikerül biztosítani, úgyhogy még ezek a problémák mindenképpen megoldásra várnak.
Igen, ahhoz, hogy az épületszektort átállítsuk zöldre, ugye szigetelőanyagok, nyílászárók, hőszivattyúk, napelemek, inverterek kellenek, és a hazai gyártásuk ezeknek az igen kritikus, és hát azért a képzési rendszerben is, ha azt nézzük, akkor ugye itt azok a kiszolgáló tervező és kivitelező szakemberek nagyon kevesen vannak, akik ehhez kellenének.
Ez teljes mértékben így van, de amiről viszonylag ritkán beszélünk, az a passzív módon történő energiahatékonyság növelés, vagy például a természet alapú megoldások. A Szegeden létezik egy klímastratégia, amely a klasszikus megoldások mellett a zöld infrastruktúrára is nagy mértékben támaszkodik. Itt gondolok elsősorban a panelépületekre irányuló zöld tetők vagy zöld falak létesítésére. Nem is gondolná az ember, de az ilyen megoldásokkal a hűtési igény olyan 20-30%-kal csökkenthető lenne csak. És még egy nagyon fontos és másik szempont pedig az, és ezt nem vizsgálta ugyan a cikkünk, de egyre inkább elterjed az a gondolat, hogy a saját fogyasztási szokásainkkal is jelentős mértékben hozzá tudnánk járulni az energiafogyasztás és így a CO2 kibocsátás csökkentésével. Egyes vizsgálatok azt mutatják, hogy a fogyasztási szokásaink optimalizálásával akár 30-40%-ban is csökkenthető lenne az energiafogyasztás, tehát csak a fogyasztási szokásaink révén, természetesen ez sok faktortól függ, de vannak olyan épületikusok, vannak olyan helyzetek, van olyan területe az EU-nak, olyan éghajlati része, ahol ez teljes mértékben megállja a helyét. És akkor már ezt a csökkentett energiaigényt sokkal könnyebb lenne ugye felújítások révén és megújuló energiaforrásokkal ellensúlyozni, vagy ugye biztosítani hozzá az energiát. Tehát, hogy akár a napelemek, akár más megújuló energiaforrások áramtermelési potenciál csak akkor használható ki a legjobban és a legnagyobb megtérüléssel, hogyha az épület egyébként megfelelően szigetelt, azoknak a nyilászárói korszerűek, és maga az épület statikailag is jó állapotban van, ellenkező esetben ez a befektetés nem fog megtérülni, vagy annak a megtérülése csak igen kicsi lesz. Erre is van számos vizsgálat.